Kedves hallgatóim, hallgassuk meg a jó pásztorról szóló evangéliumi tanítást.
Evangélium Szent János könyvéből. Az időben így szólt Jézus. Az én juhaim ismerik hangomat, én ismerem azokat, s azok követnek engem. Én örök életet adok nekik, nem is vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Az én atyám, aki őket nekem adta, mindennél nagyobb, ezért senki sem ragadhatja ki atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatóim, úgy hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy a modern korban élő emberiség számára a tudós és tudománya jelenti a legnagyobb tekintélyt. Történelmünk jelenlegi szakaszában igen sokan a tudománytól remélik az emberiség boldogulását. Ezért is hallgatjuk megdöbbenve az evangéliumban Jézus szavait, amikor így szól, áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kijelentetted a kisdedeknek. S ha első megdöbbenésünkből fölocsudva gondolkozni kezdünk, rájövünk, Jézus nem ok nélkül mondotta eme tudós füleket sértő szavakat. A bölcseket elmarasztaló ítélete abból a tapasztalatból fakadt, hogy a vallásilag képzett farizeusok és írástudók voltak tanításának legnagyobb ellenlábasai. Márpedig nincs veszedelmesebb kísértés éppen a tudomány számára, mint az önteltség, a minden tudás tudata, a kutatást lezáró önelégültség állapota az emberben. Minden fejlődés záloga, nyitottság az új értékek, az új igazságok befogadására. Napjainkban is gyakran hallunk olyan véleményt, amely az evangélium üzenetét éppen egyszerűsége, sokak által úgy nevezett tudománytalansága miatt próbálja elmarasztalni. Akadnak szép számmal olyanok is, akik meg akarják változtatni Jézus tanítását, és az úgynevezett modern tudomány köntösébe öltöztetni. Igaz, Isten nagyra becsüli az emberi értelmet, de az üdvösség útjának megtalálását nem bízta a tudományra. Azt akarta, és azt akarja, hogy erre ne szellemes okoskodások és fontolgatások, vagy a magunk módján való kutatás által, hanem az isteni tanítás által jussunk. Ha tehát üdvösségre akarunk jutni, akkor Jézusra kell hallgatnunk, akkor az isteni jó pásztort kell követnünk. Mi hívő emberek azonban nem csak hallgatói akarunk lenni Isten igéinek, hanem megtartói is. Hiába való a legszebb terv, ha elmarad megvalósítása. Vajon mi a célja Isten üzenetének? Nem több és nem kevesebb, mint az új élet kialakítása. Szép, Istennek tetsző emberek közössége, ez az evangélium célja. Valaki ezzel kapcsolatban megjegyzi, az ember bőrbe kötött remek művek kora következik. Bölcsek és szentek előbb voltak, mint költők és tudósok. Valóban, bölcsekre és szentekre is nagy szüksége van az emberiségnek napjainkban. Mi keresztények mindig is vallottuk, hogy a szép emberi élet a legnagyobb remek mű. Sajnos sok embernek torz fogalmai vannak az életszentségről. Talán ez az oka, hogy nem vágyakozik utána. vajon ki akar ma szenté lenni? Pedig Jézus ezt kívánja tőlünk. És hogyan lehetünk szentekké? Nem másként, mint hogyha hallgatunk Jézus szavára. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a szentek valami világtól, élettől elvonatkozott különleges lények, a féle csodabogarak. Szenteké azok lesznek, akik igennel válaszolnak Krisztus üzenetére. Akik lelkük rádióját beállítják Isten üzenetének a hullám hosszára. Ő ugyanis nem csak a szűzanyához szólt, hanem hozzánk is elküldi követét. Csak az a baj, igen sokszor nincs számára hely a mi szívünkben. Istent tulajdonképpen nem kell keresnünk. Ő mindig jelenkezik, szól, ajtunk előtt áll és kopogtat. Csak hallgatnunk kell szavára, és meg kell valósítanunk az ő tanítását a mi keresztény életünkben. Kedves hallgatóim, igaz, a keresztény elvek megvalósítása nem könnyű feladat. Ha azonban lesznek is sikertelen próbálkozásaink, nincs okunk a csüggedésre. Isten sohasem adja föl hozzánk fűzött reményét. Bukásaink után ismételten megajándékoz bizalmával. Nem fárad bele, hogy újra kezdje velünk szent tervének, üdvösségünknek munkálását. Isten bízik bennünk, nekünk is bíznunk kell ő benne. Csak tartsuk nyitva a szívünket, és ne zárkozzunk el az isteni üzenet elől. Nem hiába tartja egy bölcs mondás, az embernek két füle van, és csak egy szája, hogy kétszer annyit hallgasson, mint amennyit beszéljen. Arra is ügyelnünk kell, hogy helyesnek ismert alapállásunkon ne változtassunk. Ennélkül csupa tétovázás lesz az életünk. Sajnos sokszor a divat hatalma sok fele barátunk esetében, az élet nagy kérdéseiben is érvényesül. Sok ember olyan hirdető oszlophoz hasonlít, amelyre különféle plakátokat ragasztanak, majd letépik, és kicserélik őket. A hívő ember olyan hirdető oszlop, amely mindig Jézust és Szent Evangéliumát hirdeti. Nem csak szavakkal, hanem egész életével, tetteivel. Ha ugyanis egy ember nem úgy él, ahogy gondolkozik, akkor előbb-utóbb úgy fog gondolkozni, ahogyan él. Végül fölvethetjük a kérdést, mit jelent számunkra az, hogy Jézusra hallgatunk. A mai evangélium tanítása erre is megadja a választ. Azoknak, akik követnek engem, örök életet adok, mondja Jézus. Sajnos az emberek már sokszor ráfizettek arra, hogy lelki ismeretlen emberekre hallgattak. Aki azonban Jézusra hallgat, nem kell félnie a csalódástól. Aki hallgat Jézus szavára, és egy életen át követi az isteni jó pásztort, az nyerni fog egy szép földi és folytatásra méltó örök életet. Amen. Jesus, we are.
Most pedig hallgassuk meg Lelocki atya elmélkedését a jó pásztorról.
Krisztusban, kedves testvérek! A húsvéti idők negyedik vasárnapján Jézus, mint a jó pásztor áll előttünk, és ezért ezt a napot a jó pásztor vasárnapjának is szokták nevezni. Ha tisztelettel hallgatjuk is Jézus szavait a jó pásztorról, szívünk mélyén van egy kis méltatlankodás. Nem esik jól, ha valaki nyájnak, birkának nevez bennünket, még ha maga Jézus is az. Már az sem tetszik, hogy az állatvilágból vesz példát tanítványaira, az pedig még kevésbé, hogy éppen birkához hasonlít bennünket. A birka nem tartozik az élőlények legintelligensebb csoportjához, és ha valakit birkának, báránynak hívnak, az annyit is jelent, hogy buta, tehetetlen, valaki, akinek nincsenek önálló gondolatai, nincsenek kezdeményezései, nincsen teremtőkészsége. Ha pedig egy embercsoportot neveznek nyájnak, az sem éppen hizelgő, mert olyan csoportot jelent, amelyben az egyén elveszíti személy voltát, egyedi jellegét, emberségét, amely gondolkodás nélkül megy arra, amerre terelik. Éppen ezért szükséges és hasznos közelebbről megvizsgálni, mire is utal Jézus, amikor magát jó pásztornak, követőit pedig nyájnak, juhoknak nevezi. A pásztor élet irodalmi témája olyan régi, mint maga az irodalom. A pásztorkodás egyike az emberiség legrégibb foglalkozásainak, és ugyanakkor egyike a legbékésebb foglalkozásoknak is, úgyhogy a pásztor életről bizonyos nosztalgiával írtak már a régi római költők is a bukolikus irodalomban. A pásztor költemények egyik korai emléke része a Szentírásnak. Valamennyi zsoltár közül a legismertebb a 22. vagy héber számozás szerint a 23. számú, talán éppen a pásztorból lett király Dávid tollából, amely így kezdődik: az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt. Hogy olyan valaki írta ezt a zsoltárt, aki jól ismeri a pásztor mindennapi életét, az azért is valószínű, mert a leírás nem idillikus, hanem nagyon is valószerű. Nem csak szépet és kellemeset ír a pásztor és a nyáj életéről, hanem szó van a zsoltárban a sötét völgyről, meg bajról, veszélyről is. De ez a zsoltár nem a legrégebbi szöveg a Bibliában, amely a vezető és népe viszonyát a pásztor és nyája kapcsolatához hasonlítja. A gondolat már a másik pásztorból lett zsidó vezető Mózes könyveiben is előfordul. A Számok könyvében ezt a részletet találjuk. Mózes erre így kérte az Urat: Uram, minden lénynek éltető Istene, rendelj valakit a közösség fölé, ne hasonlítson az Úr közössége pásztor nélküli nyájhoz. Ezekiel próféta könyvében, a 34. fejezetben hosszú jövendőlést olvasunk, amely teljesen a pásztor és nyáj metaforájára épül, és amelyben Isten előbb a nép vezetőit nevezi pásztoroknak, később azonban, miután, mint rossz pásztorokat, elítéli ezeket a vezetőket, Isten megígéri, hogy saját maga lesz népe pásztora. Így beszél: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Az sem lehetett véletlen, hogy a megváltó születésekor az angyal először éppen pásztoroknak vitte meg az örömhírt, és pásztorok lettek a gyermek első látogatói. Amikor tehát Jézus használta ezt a hasonlatot, a témának már hosszú hagyománya volt a zsidó biblikus irodalomban. A forradalmi lépés Jézus szavaiban az, hogy az Ezekieltől ismert hasonlatot újra elővéve, amit Ezekielnél Isten magáról állított, Jézus most azt saját magára alkalmazza, és így beszél, én vagyok a jó pásztor. Amikor Jézus jó pásztornak nevezi magát, szembeállítja magát, mint a jó pásztort azokkal, akik előtte jöttek, akik mind tolvajok és rablók. Tehát a kép itt sem idillikus, sőt nagyon is reálisan ábrázolja a valóságot, a juhok állandó veszélyben vannak, farkasoktól, rablóktól és tolvajoktól, olyan gonosz tolvajoktól, akik csak azért jönnek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. János evangéliumának 10. fejezetében Jézus hosszabban beszél allegórikus értelemben a pásztorról és a juhokról. Ennek a tanításnak során kétszer nevezi magát jó pásztornak. Amikor először alkalmazza magára ezt a nevet, ezt mondja. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus e szavakkal saját megváltói elhivatottságáról beszél, és önmaga odaadásának a fokát fejezi ki. Életét adja. Ennél többet senki sem adhat. Míg a rossz pásztorok lopnak, ölnek, a veszélyben pedig elmenekülnek, Jézus életét adja a juhaiért. Oda dobja saját magát martalékul, csak azért, hogy a nyáj biztonságban maradhasson. Jézus ugyanakkor, amikor jó pásztor a népének, maga is bárány, Isten báránya, Isten áldozati báránya, az igazi húsvéti bárány, aki saját kihulló vérével menti meg övéi életét. Példát ad Jézus minden korok, minden lelki pásztorának, és egy-egy önfeláldozó pásztor alakjában, mint például boldog Apor Vilmos püspök önfeláldozásában, aki éppen nagypénteken kapta halálos sebét, miközben a rábízottakat védte, szinte Jézust látjuk újra megjelenni. De Jézus, mint Isten fia, még többet is tud tenni, mint saját életét feláldozni. A jó pásztor nem csak életét adja, de életet ad. Pontosabban azért adja életét, hogy életet adjon. Ő maga így beszél. Azért jöttem, hogy életük legyen, hogy életük minél teljesebb legyen. Jézus itt már a saját feltámadása erejére utal. Ő meghal, de harmadnapon újra él és éltet, életet ad. Ez a feltámadt Jézusban jelenlevő isteni élet az örök élet, aminél többet, nagyobbat ember nem kaphat. Tehát sokkal többről van itt szó, mint buta, oktalan birkákról. Jézus életadó működése életet ad minden hívőnek, minden követőjének, és ezen túlmenően átjárja minden hűséges pásztor tevékenységét. Önmagához teszi hasonlóvá őket, úgyhogy odaadásukkal, önfeláldozó munkájukkal, tanúságtételükkel, véres vagy vér nélküli martíriumukkal többet adnak, mint szegény emberi életüket. Krisztus életét közvetítik övéiknek. Az isteni élet azonban nem mechanikusan árad Jézus követőibe, mint mondjuk a villamos áram a drótban, vagy az élet nedvei a növényben, hanem a legintimebb személyes kapcsolat által. Amikor másodszor nevezi magát Jézus jó pásztornak, tovább gazdagítja a pásztor és nyáj képet. Így beszél: én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Első ránézésre a hasonlat egyszerűen annyit állít, hogy a juhok felismerik pásztoruk hangját, a pásztor pedig egyenként ismeri juhait, és nevükön szólítja őket. Igen, kölcsönös ismeret kapcsolatról beszél itt Jézus, de ismeretről a sajátságos jánosi értelemben, ami sokkal több, mint egyszerű felismerés. Magában foglalja a szabadon választott, elkötelezett, a szív mélyét átható szeretet kapcsolatot is. Az ismeret bensőséges voltára utal a megjegyzés, hogy a pásztor nevükön szólítja juhait. A Biblia szótárában a név ismerése a személy legbelsőbb lényének, igazi valójának a szerető ismeretét jelenti. S hogy ennek a szerető ismeretnek a mélysége mekkora, azt megmutatja a mondat második fele: mint ahogy az Atya ismer engemet, és én ismerem az Atyát. A pásztor és juhai közötti kölcsönös ismeret mértéke maga az Atya és a Fiú közötti isteni szeretet és ismeret. Ez a végtelen, korlátozást és mértéket nem ismerő szeretet indította a jó pásztort arra, hogy életét adja juhaiért. Ez a lépés logikusan folyik a szeretet logikájával, a szerető ismeretből. Ezért ismétli meg itt Jézus az állítást: életemet adom juhaimért. Ez a mértéktelen szeretet kihívás kölcsönösségre, ilyen fokú szeretettel kell nekünk is szeretnünk Jézust. A pásztor és nyáj kép tehát csupán az elindító gondolat, amelyet aztán Jézus a teljes valóság olyan szédítő dimenzióiig vezet el, amely az egész emberi egzisztenciát alapjaiig megrendíti. Egyszerű kép, szinte beláthatatlan következményekkel. Ugyanaz az elv érvényes erre a jánosi képre, mint a szinoptikusok példabeszédeire. Minden hívőnek szól, minden hívő egyaránt tud meríteni belőle, a műveltségnek, olvasottságnak, lelki előrehaladottságnak, bármely fokán legyen is az illető. A maga szintjén mindenki gazdagodik a kép tanításából, az írástudatlan ember éppen úgy, mint a lelki élet mestere.
Tiszta Mária gyermek.
Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól. A feltámadt Jézus áldása kísérje mindnyájukat.